napot kívánok, én pedig Vermen Zoltán vagyok, és tényleg ez a Rádió 99.5, és az adás telefonszáma 35 39 451-es, SMS-t a 70 70 69 95-re, vagy adásüzenetet a rádió.hu-ra tudnak küldeni. És hát ugye ma kedd van, egy hosszú hétvégén vagyunk túl, úgyhogy alig hallottuk egymás hangját, ezért is beszélek ilyen hosszasan, hogy meg tudják szokni, vagy föl tudják idézni magukba. Nem akármilyen vendégem van, még hozzá dr. Kriss Attila, és most figyeljenek, ő az Európai Fogyasztói Központ magyarországi vezetője. Hogy pontosan mi ez a központ, és hogy miről szól ez a központ, ezt fogom tőle rövidesen megkérdezni a műsorba. Kriss Attilát kérdezem. Attila, pontosan mi ez a fogyasztói központ? Mert én szerintem rengeteg fogyasztói központot kezdünk el ismerni ebben a világban. Van, amelyik civil, van, amelyik hatóság. Így teljesen összezavarodok néha, amikor ezekről hallok. Ez a központ, a magyarországi központ, az európai fogyasztói központ, ez mivel foglalkozik? Mit fed le?
És köszöntöm a hallgatókat. Az Európai Fogyasztói Központról azt kell tudni, hogy mi a határon átnyúló fogyasztóvédelemben töltünk be egy fontos szerepet. Tehát abban az esetben, amikor mondjuk egy magyar fogyasztó valamilyen külföldi vállalkozással kerül kapcsolatba, és valamilyen problémája merül fel. Mi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működünk, és egy uniós hálózatnak vagyunk a tagjai. Az Európai Unió minden tagállamában, illetve Izlandon és Norvégiában működnek ilyen európai fogyasztói központok.
Tehát ez azt jelenti, semmit nem, csak így jeleztem, hogy bele akarok vágni, és nagyon udvariasan tényleg megtetted ezt nekem. Szóval ez azt jelenti, hogy az Európai Unió, Magyarország Európai Uniós csatlakozását követően jött létre ez az intézmény, addig ez korábban nem létezett.
Így van, 2006 óta működik Magyarországon, ugye a csatlakozás az kicsit korábban volt, 2006-ra állt föl Magyarországon ez a központ. Korábban egy civil szervezet keretében működött, de 2011. január 1-e óta itt az észszerűség és a hatékonyság növelése érdekében átkerült a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, és azóta a hatóság égisze alatt
működik. Ha nyilván csak egy becslés kategóriájába szorítkozom, tehát nem várom el tőled, vagy nem kérem tőled azt, hogy pontos számokat mondjál. Körülbelül hány ügyel foglalkoztok egy évben? Mondjuk, hogyha le akarjuk fordítani a számok mezejére ezt a történetet, hogy ezzel a képzavarral érjek.
Én nagyságrendileg itt ilyen 300 és 450 ügy panaszról beszélünk. Ugye ez magába foglalja azokat a panaszokat, amelyeket magyar fogyasztók nyújtottak be a másik 28 országbeli kereskedővel szemben, illetve azokat a panaszokat is, amelyeket más uniós országbeli fogyasztó magyar vállalkozással szemben nyújtott be. Hiszen ez oda-vissza működik, mi segítünk nem csak a magyar fogyasztóknak, hanem a külföldi
fogyasztóknak is, ami Magyarország felé valamiféle követelést próbálnak. És hogy látod a magyar kultúráját ennek a történetnek, hogy sok külföldi fogyasztó él panasszal Magyarország felé? Tehát a többség arra billen el, vagy inkább a magyar fogyasztók külföldirát?
Jelenleg nagyjából a magyar fogyasztók ilyen 60-70%-ot képviselnek a panaszok körében. Ugye általában akkor merülhet föl, hogy külföldi fogyasztó fordul magyar vállalkozással szemben hozzánk, hogyha van olyan magyar vállalkozás, amely határon átnyúló tevékenységet folytat, tehát érintheti a külföldi fogyasztókat itt. Külföldi fogyasztókat is. Jellemzően ugye a légiközlekedésről beszélhetünk, internetes kereskedelemről, de akár a Magyarországon nyaraló külföldi turistákat is érheti olyan sérelem, amely miatt ők hazatértük után panaszt tesznek a saját európai fogyasztói központuknál.
Gondolom most ugye közeleg majd a nyári szezon, amikor mindenki elindul valamerre. És egyesek mondjuk külföldre mennek nyaralni, és hát ez egy nagyon divatos téma, mert hát ez valóban bosszantó tud lenni, amikor az ember mondjuk az interneten lefoglal magának egy szállást, amiről hát önmagában véve persze van némi lutri benne, mert hogy hát képeket látunk, aztán ez vagy bejön, vagy nem jön be az esetek többségében. Nyilván abba a kategóriáról beszélek, vagy arról a kategóriáról beszélek, ami nem a 4, az 5 és a 17 csillagos kategória, mert hogy ott nagyjából késztényekkel fogadnak. Ebben az esetben például, hogyha én nem vagyok megelégedve azzal, amilyen szállás engem fogadott, vagy mást szerettem volna. Ebben az esetben például akkor tudok hozzátok fordulni. Jól gondolom?
Teljes mértékben. Az a lényeg, hogy legyen valamilyen bizonyíték a fogyasztónak, hogy ő jelezte ezt a problémát a külföldi szállásra. Legyen egy jegyzőkönyve, legyenek mondjuk fotói. Mert ha csak hazajön és utóbb panaszkodik, akár az utalás szervezőnél, akár nálunk, akkor sokkal nehezebb a bizonyítás. De fontos kiemelni, hogy akkor tudunk segíteni, hogyha a másik fél egy külföldi vállalkozás. Tehát, hogyha mondjuk egy magyar utazási irodán keresztül foglal a magyar fogyasztó, akkor a fogyasztó nem a külföldi hotellel kerül kapcsolatba, jogi kapcsolatba, hanem a magyar utazási irodával.
Tehát abban az esetben, ha mondjuk a magyar utazási irodán keresztül ő mint közvetítő az, aki az adott külföldi partnerrel szerződött, akkor én a magyar fogyasztóval kell, hogy vagy azzal az emberrel, akivel én szerződtem, kell, hogy mondjuk ilyen kapcsolatba lépjek. Tehát, hogyha problémám van, hogyha jogi útra akarom terelni, akkor ő az első, akit meg kell keresnem, és nem a külföldi.
Igen, igen, mert ilyenkor a külföldi mondjuk szálláshely, vagy hotel egy kvázi egy alvállalkozója, igen, a magyar szállásnyújtó vállalkozásnak, vagy a magyar utazási irodának. Tehát ilyenkor mindig a magyar utazási iroda, vagy utazási szolgáltató az, aki felelni fog azért a szolgáltatásért. Tehát ilyen esetben nem hozzánk, hanem adott esetben békethető testülethez, vagy bírósághoz lehet fordulni.
De abban az esetben, ha én közvetlenül veszem föl a kapcsolatot mondjuk egy adott országnak a szállodájával, és így nem vagyok megelégedve a szolgáltatással, akkor viszont hozzátok kell, hogy forduljak, ha jól gondolom.
Igen, első körben mindig célszerű megkísérelni a panasz rendezését közvetlenül a külföldi vállalkozással. Ha ez nem sikeres, vagy nem reagál a panaszunkra a külföldi vállalkozás mondjuk 30 napon belül, akkor célszerű hozzánk fordulni. Mi a panasz teljesen ingyenesen kezeljük, tehát nem nincsen díjfizetési kötelezettsége a magyar fogyasztónak, nincs is értékhatárhoz kötve az, hogy mi milyen panasszal foglalkozunk. Tehát ez lehet akár egy 10 eurós panasz is, lehet egy 1000 eurós panasz is, mi minden panasszal ugyanúgy foglalkozunk, és ami a nagy segítség a fogyasztók számára, hogy mi innentől kezdve átveszük az ő panaszának a kezelését, felvesztük a kapcsolatot a külföldi társszervezetünkkel, ugye angol nyelven, ezt is a fogyasztó helyett elvégezzük a levelezést, a panasz lefordítását angol nyelvre, és az a külföldi társszervezetünk az pedig felveszi közvetlenül a kapcsolatot a vállalkozással, a külföldi vállalkozással, és így egy négy szereplős folyamatként arra törekszünk, hogy egy kompromisszum, egy megállapodás jöjjön létre a felek között.
Attila, bocsánat, hogy belevágok, de itt van egy fontos kérdésem. Ha én hozzátok fordulok, és mondjuk panaszos vagyok, mindenképpen azt szeretném, hogy az ügyem elintéződjön, és én meg vagyok győződve az igazamról, és meg vagyok arról győződve, hogy ez segítségért kiállt. Mennyire lehetek abban biztos? Milyen eszközeitek, lehetőségeitek vannak arra, hogy mondjuk az én ügyem valóban elrendeződik, és nem mondja a külföldi partner, hogy hát sajnálom, nem érdeke.
Tehát mi mindenek előtt azért jogilag értékeljük ezt a követelést, ezt a panaszt. Tehát mindenképpen elő kell, hogy szűrjük, tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy mi az, amit mi megalapozottnak látunk, mi az, amit mondjuk bizonyítékokkal alátámasztva érzünk.
Tehát ezért fontos például az, hogyha ilyen panaszunk van külföldön szállással, bármi egyébbel, akkor ezt dokumentáljuk, illetve dokumentumunk legyen arról, hogy mi erre jogosultak lettünk volna.
Így van, mert például csak egy másik példa, hogy ha valakinek a légiközlekedésbe elveszik a csomagjot, nagyjából 1200 euró az az összeghatár főszabály szerint, amit a légitársaságnak vállalnia kell. De aki 5000 eurós követeléssel él, és nem tudja igazolni,
hogy... rossz helyen kopogtat.
Annak meg kell, hogy mondjuk, hogy a legfelsőbb összeghatár 1200 euró. Tehát mindenképpen kell az, hogy a fogyasztó tisztában legyen azzal, hogy mi az, amit ő kérhet, és mi az, ami elmehet. És innentől kezdve, hogyha az a jogi helyzet tiszta, hogy amit a fogyasztó alá tud támasztani bizonyítékokkal. Elsődlegesen a sikerességünk, az eredményességünk az attól függ, hogy a külföldi vállalkozás mennyire működik együtt velünk. Tehát ugye, mivel ez egy közvetítő, egy ilyen mediációs tevékenység, nagyon rá vagyunk utalva a külföldi vállalkozásra, de azt tudni kell, hogy amennyiben ez egy komoly vállalkozás, és nem csak a fogyasztók megkárosítására, csalás elkövetésére jött létre, akkor a legtöbb esetben egyébként a 60-70%-os arányban mi sikerrel járunk, és valamilyen kompromisszumot el tudunk érni, és az azért jelentős, mert a fogyasztónak nem kell a követelésével, a panaszával bíróságra menni, ami akár több évig eltartható, ügyvédre lenne szüksége, költséges eljárás. Tehát mindenképpen ebben segítünk, hogy egy határon átnyúló pereskedést el lehessen kerülni.
Már túl a 60-on, akkor még szépen éneked, nem számít, kit nem érdekel. Végre feltalált egy korszak alkotó technikát, azt mondta, elmúlt a nyár, úgy fáj, hogy don't break my heart. Yeah! Azért nem, mondta a világ ranglistán, előre a helyem elfelejthető, melyik dalból lettem bűnöző.
Q99.5-ös, és a vendégem dr. Kis Attila, az Európai Fogyasztói Központ magyarországi vezetője. Attila, ott hagytuk abba, és hát a kisördög megszólalt bennem, hogy főleg légitársaságoknál azt említetted, hogy mintegy 1200 euró a felső határa annak, hogyha engem valami probléma ér, például a csomagjaim esetén. Honnan lehet azt kiszűrni, vagy hogyan tud védekezni mind a légitársaság, akár ti is az ellen, hogy valaki mondjuk ne éljen ezzel vissza, és ne téglát rakjon bele, mint egy 1200 eurós értékben a bőröndjébe.
Igen, hát egyrészt maguk a légitársaságok is védekeznek úgy, hogy az értékes tárgyak szállítmányozását kizárják alapból az üzletszabályzatukban, illetve egy nagyon sok bizonyítási kérdés merül fel, hogy ténylegesen benne volt az a ruhadarab, amit a fogyasztó állít, hogy a csomag elvesztése miatt nem kapott meg.
Amit lehet, hogy vissza is tudnak nézni, hiszen átvilágítják. Nem tudom, igen.
Hát jellemzően az szokott ilyenkor a középút a megoldás lenni, hogy a csomag súlya alapján egy ilyen általány kártérítést szoktak felajánlani a légitársaságok, és az 1200 euró helyett lehet, hogy 500, lehet, hogy 700 euróban meg tudnak állapodni. Ugye ez, ha belegondolunk, átszámítjuk forintra, ez nagyjából reális is lehet. De aki különlegesen értékes tárgyat szállít,
az
mindenképpen célszerű, hogy egy külön értékbevallást tegyen a légitársaságnál, ott is ilyenkor, vagy kössön biztosítást, és ugye ilyenkor a csomag elvesztésére, vagy a biztosítás, vagy a külön értékbevallás
Attila, a csomag elvesztésére, hogyha mondjuk tényleg nem kerül elő, de az ritkán szokott előfordulni, tehát valahol mindig meg lesz, hogyha csak valaki valamelyik állomáson szándékosan nem vett szemet arra a csomó ruhadarabra, ami ott van. Viszont abban az esetben mondjuk, hogyha én elutazom a tengeren túlra, és több héten keresztül, vagy egy hét után jelentkezik az én csomagom, hogy akkor megérkezett, miközben én egy darab alsónadrágba állok addig a reptéren, azért is jár bármiféle kártérítés?
A gyakorlatban úgy szokott menni, hogy nyilván az utastól, vagy a fogyasztótól nem várható el, hogy ugyanabban a ruhában tartózkodjon egy hétig. De ilyenkor a fogyasztónak vannak kiadásai, ruhát, higiéniai termékeket vásárol, aminek ha megőrzi a számláját, a legtöbb esetben a légitársaságok ki szokták fizetni, figyelembe véve azt, hogy például a ruhadarab utána a fogyasztó tulajdonában is marad. Tehát általában meg tudnak egyezni a légitársaság és a fogyasztó, tehát azt tudom javasolni mindenkinek, hogyha ilyenkor a célállomáson csomag nélkül marad, akkor tegye el a nyugtákat azokról a termékekről, amiket vásárol, és utána nyújtsa be a légitársaságnak. Ha a légitársaság elutasítja, vagy csak részben hajlandó megfizetni ezt, akkor forduljon
akkor tud önök, akkor tud önökhöz vagy önhöz fordulni. És közben megérkezett Szép Gábor, a Pest megyei Békértető Testület munkatársa. Szia Gábor,
bővültünk. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Most itt persze légitársaságokról beszéltünk, de én azért kíváncsi lennék, Attila, egy-két olyan példára, amely megesett veletek, és amelyik azt mondhatnánk, hogy ilyen paradigmaértékű ebben a munkakörben. Gondolom az internetes vásárlás, gépkocsi bérlés, a szállásról már valamit ejtettünk néhány szót, de gondolom vannak konkrét példák. Hogyha fölhoznál nekünk néhány olyan esetet, amiből mondjuk tanulhatunk.
A legtipikusabbak ugye az internetes vásárlás esetei, hiszen itt a magyar fogyasztók a világ bármely pontján letelepedett kereskedővel kapcsolatban kerülhetnek. A legjellemzőbb panaszok, hogy nem kapja meg a terméket, miután kifizette előre a vételárat, hibás terméket kap, nem tudja érvényesíteni a garancia el is a szavatossági jogait, tehát a kicserélés kiavítási iránti igényét, stb. Ezek a legtipikusabbak. Viszont itt az internetes vásárlásnál mindenképpen ki kell emelni a tipikus csalás és megtévesztés eseteit, amikben nagyon sok magyar fogyasztó is beleesik. Csak példaként említhetném, amikor nagyon kedvező a magyar forgalmi áraknál 50-60-70%-kal kedvező áron árusítanak elektronikai telekommunikációs eszközöket, és nyilván a fogyasztó nagyon megörül ennek a lehetőségnek, e-mailen tartja a kapcsolatot a külföldi eladóval, át is utalja a vételárat, és utána nem kapja meg a terméket. Tehát ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az mindenképpen véhetően átverés, gyanúsnak kell lennie. És vegyük figyelembe azt, hogyha csak e-mailen tartjuk valakivel a kapcsolatot, vagy akár Skype-on, nem is tudjuk, hogy az ténylegesen egy létező személy, ténylegesen úgy hívják-e. Tehát amíg mondjuk egy webshopból vásárolunk, persze az is lehet egy ilyen család webshop, de ott könnyebben utána tudunk nézni az internetes fórumokon, magán a honlapon, akár az internetes keresőkből, hogy a cég létezik, milyen tapasztalatok vannak a céggel szemben, illetve meg lehet minket is keresni, hogy találkoztunk-e már ezzel a vállalkozással. Tehát mindenképpen célszerű előre tájékozódni magáról a kereskedőről.
Hogy látjátok ti, most mind a kettőtöktől kérdezem, mert hogy én ebben nem vagyok igazán erős. Nagyon keveset vásároltam eddig az interneten, és hát végtelen óvatossága, és közben egyfolytában attól féltem, hogy ezt meg kell adni, azt meg kell adni, jaj, akkor most mi lesz velem? Lehet, hogy azért, mert én egy kifutó modell vagyok, és én nem ebbe szocializálódtam, hogy hol van ennek az internetes vásárlásnak a biztonsága, mert értem én azt, hogy meg lehet benneteket kérdezni, hogy fölhívjátok számtalanszor a figyelmet, hogy legyünk óvatosak és figyeljünk oda. Na de hát azért mégiscsak ez az új idők új szelei. Hát mégiscsak igyekszem lépést tartani. Ott van egy honlap, teljesen kulturált. Mikor lesz gyanús valami, hogy azon kívül, hogyha mondjuk vehetek egy telefont, ami egyébként 100.000 forint, mondjuk a piacon is 1000 forintért árusítják. Mondjuk akkor egy kicsit elgondolkozom. De hogy tudok erre odafigyelni? Mit kell észbe tartani?
Azért azt gondolom, hogy van néhány olyan jel, ami árulkodó lehet, és egyébként itt attól függetlenül, hogy egyébként úgynevezett határon átnyúló, tehát mondjuk külföldi helyről van szó, vagy idehaza vásárolunk, ugye a Pest megyei Békértető Testület elé bár ilyen határon átnyúló panaszok is kerülhetnek végső esetben, de nyilvánvalóan inkább olyanok kerülnek, amelyek...
Ti egymás olyan konkurenciái vagytok?
Abszolút nem. Esetlegesen előfordul az, hogy az EFK-nál található panaszok is bekerülnek a békétőzestet elé, hogyha magától nem sikerül valamilyen eredményt elérni. Nyilvánvalóan ez egy kisebb kisebb hányada része ügyeknek. Az ügyeknek, de előfordult már ilyen nem is egyszer. Amire egy internetes honlapnál érdemes odafigyelni, az például az, hogy a megfelelő elérhetőségek ott legyenek. Tehát, hogyha mondjuk nincs egy telefonos elérhetősége, nincsen megadva a címe, és azért itt érdemes le is csekkolni azt a telefonos elérhetőséget, vagy van-e ott valaki a telefon másik oldalán, ha mi oda telefonálunk, fölveszik-e azt a telefont, akkor már eleve gyanakodni kell. Ugye egy normális weblapon ott pontosan föl vannak tüntetve a jogorvoslati lehetőségek is, tehát hogy a fogyasztónak milyen feltételekkel, hogyan szállítanak, mi van akkor, hogyha nem, hogyan kell és lehet reklamálni, illetve az is egy nagyon fontos dolog, és erre sokszor fölhívtuk a figyelmet, már csak azért is, mert nem olyan régről emlékszem egy konkrét ilyen ügyre, amikor a fiatal ember egy, ha jól emlékszem, egy LCD TV-t szeretett volna vásárolni, ki is nézte ezt magának, többfajta fizetési módozat is meg volt adva, és az előre fizetést választott annak ellenére, tehát bankkártya, illetve banki átutalással, ha jól emlékszem, fizetett, annak ellenére, hogy ott volt az utánvétel történő fizetés lehetősége is. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy főleg nagyobb értékű termékeknél várjuk meg, ameddig megérkezik ez a termék. Én eleve gyanúsnak tartanám azt, hogyha mondjuk az utánvétel történő fizetés lehetőségét egy cég nem ajánlja föl. Ott már eleve furcsa, hogyha ugye előre kéri mindenképpen a pénzt. A másik pedig, hogy amennyiben lehet választani, akkor pedig mindenképpen ezt választjuk, hiszen az a jó, hogy
a saját
biztonságunk érdekében ebben a konkrét ügyben az történt, hogy a fogyasztó kifizette előre a terméket, egy olyan 121 néhány ezer forintot, majd először semmilyen visszajelzést nem kapott arról, hogy pontosan mikor fognak szállítani, majd amikor ő érdeklődött, akkor halogatni kezdték az ügyet, majd őt visszahívták, hogy sajnos ez a termék már pont ebben a típusban nem létezik, de van helyette másik, az jó lesz-e.
Az nagyon jó.
Rövidebb húzavona után belement abba, hogy mert hogy az egy picikét magasabb kategóriájú termék, akkor arra még rá kellett volna fizetni. Azt persze mondták, hogy majd csak utólag, nagy nehezen kiegyeztek abban, hogy akkor ezt a terméket ő kéri, majd ezt fogják szállítani, majd soha többet megint nem történt semmi, és amikor a fogyasztó elment a Pesten található ügyfélszolgálati irodát megnézni, addigra azt látta, hogy ott már csak egy üres üzlethelyiség van, és abban már nem tartózkodik semmi.
Örökre elbukta ezt az összeget?
Kezdve pedig nagyon jó esélye, ugye, ha egy cég felszámolás alatt van, hát már nincs is vagyonna, amiből utána ezeket a követeléseket be lehetne hajtani, akkor jó eséllyel ez egy igen drága tanulópénz volt az ő számára.
Akkor mondhatjuk, hogy ez a fiatal ember ezt a tévét nem nézi.
Attól tartok, hogy ezt a tévét ebben a formában nem fogja nézni, és ugye itt a Békétő testület is tehetetlen, hiszen egy olyan céggel szemben, amelyik vagy még létezik, de már felszámolás, végelszámolás alatt áll, vagyon a jó eséllyel nem nagyon van, és ugye ott is tudjuk, hogy a fogyasztói követelések, hát finoman szóval sem az első sorba tartoznak, tehát ha még lenne is vagyona, nem a fogyasztó lesz az első személy, aki pénzéhez fog jutni. Jó eséllyel sajnos ilyenkor már csak a bosszankodás marad.
Hogy látjátok ti, mind a kettőtöktől kérdezem, hogy látjátok ti ezt a helyzetet? Ugye nagyon sok esetben példaként, mintaként szoktuk a nyugatot emlegetni, és hát fordítva, hogyha a kelet felé nézünk. Hogy viselkednek mondjuk a magyar cégek a nyugatiak szemével? Nyilvánvalóan csak reflexív módon tudod megítélni, Attila, aszerint, hogy itt vannak-e követelések és vannak-e problémák. Milyenek a magyar cégek mondjuk nyugati szemmel?
Tényleg a fogyasztói panaszok alapján tudom ezt megítélni. Azért mindenek előtt azt ki kell hangsúlyozni, hogy alapvetően az internetes vásárlás, a belföld és a határon átnyúló is főszabály, tehát többségében biztonságos 96-97% voltak erről uniós felmérések, tanulmányok.
Tehát ne ijesszük meg a hallgatókat.
Tehát nem kell megijedni, tudni kell azt, hogy milyen jogaink vannak, mire kell figyelnünk, és hogy hogyan tudjuk elkerülni a csapdákat és a kellemetlenségeket. A külföldi fogyasztók felé ugye még viszonylag kevés magyar vállalkozás. A mi tapasztalataink szerint kevés magyar vállalkozás üzemeltet mondjuk több nyelvű honlapot, amin külföldi fogyasztókat is meg tud szólítani, de így a panaszok alapján nem látok problémát kifejezetten.
Van olyan szektor egyébként, ami különösen fertőzött? Tehát, hogy nyilván nem céget említünk, hanem olyan szektort, nem tudom mondjuk, amiben vagyunk nagy hatalom a fűtermesztésen kívül, így hirtelen nem jut eszembe semmi, de amire úgy azt mondanák, hogy hát igen, a külföldiek azok így nem nagyon szeretnek mondjuk magyar cégekkel kapcsolatot létesíteni, hogyha erről és erről a termékről van szó. Vagy most ilyen olyan dolgokat pedzegetek, ami elől ki akarsz térni. Mondhatod azt is?
Nem szeretnék kitérni, nincs ilyen terület, amire azt mondanám, hogy ez kifejezetten fertőző a magyar vállalkozások miatt. Inkább ott ragadnám meg ennek a lényegét, hogy nagyon sokszor a magyar fogyasztó sem tudja azt, hogy ahonnan rendelt egy külföldi vállalkozástól rendelt, illetve a külföldi fogyasztó is csak később döbben rá arra, hogy egy magyar vállalkozással került kapcsolatba. Csak egy példa az, hogy egy honlap magyar nyelvű vagy .hu-ra végződik, az még semmit nem jelent. És a legtöbb magyar fogyasztó is egyébként ebbe esik bele, mert azt látja, hogy ez magyar nyelvű honlap, végig a rendelés magyar nyelven történik, nincs is más nyelvű honlapja a cégnek, csak majd a számlán, amikor megkapja a terméket, akkor látja, hogy mondjuk ez egy szlovák, vagy egy osztrák, vagy egy német cég, és akkor döbben rá, hogy akkor most mi van.
Hogyan tudja érvényesíteni?
Mi van akkor, hogyha megkibásodik a termék, vagy garanciális igényére lesz, vagy lehet, hogy nem is kap magyar nyelvű használati kezelési útmutatót, és akkor kezd el azon gondolkodni, hát hogy ő azt hitte, hogy ez egy magyar cég, holott mondjuk lehet, hogy elolvasta volna az általános szerződési feltételeket.
Hát és azt mindenki állandóan elolvassa. Hát ha azt olvasná a magyar lakosság, akkor itt mindenki ezt olvasná, ez körülbelül 40 oldala, hogy én szoktam emlékezni ezekre a dolgokra.
Hát legalább annyi célszerű.
Nem, de nem most komolyan. Tehát, hogy én értem, és igazatok van, és oké, de hát azért, na most így visszakérünk, Gábor, amikor legutoljára vettél valamit, elolvastad, igazat mondjad?
Nem tudom, hogy mit vettem legutoljára, hogy maradjunk annyi, hogy nem emlékszem. Az egész biztos, hogy valamit tenni kéne azzal, hogy nagyon sok szektorban látom azt, hogy az általános szerződési feltételekben egyébként olyan szerintem az egyedi szerződéshez kapcsolódó lényeges feltételek vannak elrejtve, amelyek nem ártana, hogyha ott lennének abban a három oldalban is, amit még normális észre föl tud az ember dolgozni és elolvas, de nem ott vannak, hanem az ASF 48.3/4-es pontjában, és így már nem olvassa el az ember. Ugye nagyon nehéz megragadni, hogy akkor most mi az, amit kiszedjünk az által, itt kezdődik a probléma, hogy akkor mi az, ami mit kéne kiszedni belőle, mi az, aminek ebbe a 3-4 oldalba bele kéne kerülnie, vagy hogyan lehetne ezeket az ASF-eket olyan módon lerövidíteni, hogy azt mindenképpen az ember tényleges tudomására hozni, mert ugye elvileg egyébként a tudomásunkra hozzák, mert amikor szerződést kötünk, akkor aláírjuk és elismerjük, hogy mi mindent megismertünk, mindent tudunk, a gyakorlatban nincs ember, aki mondjuk egy banki szerződés 60 oldalát végigolvassa, és aztán utána elég meglepő dolgokat tud tapasztalni. Úgyhogy voltak erre kísérletek, illetve gondolkozunk még mindig azon, hogy hogyan lehetne valamilyen jogszabályt alkotni, ami segítene a fogyasztóknak, de azért ez egy nagyon nehéz és kétoldalú dolog. Igazándiból azt kell, hogy mondjam, hogy még jó megoldás nem született erre, de valamit ki kéne találni, mert az való igaz, hogy egyszerűen nem is életszerű, hogy az emberek ezeket.
Egyrészt nem életszerű, másrészt nagyon nehezen érthető. Tehát, hogyha oda beleraknánk egy paragrafusba egyébként, hogy most eladtam a félvesémet, és mondjuk keresnék rajtam ezt a történetet, én nem csodálkoznék rajta, és jó hiszeműen néznék ki a fejemből, hogy hát ez hogy történhetett meg velem. Tehát egy kicsit életszerűtlennek érzem én, és úgy pártolnám azt, hogy a jogi szabályozás valahogy ne csak arról szóljon, hogy mindenki le van tisztázva, hanem egy ilyen életszerű, működőképes, mindenki számára érthető szövegek jöjjenek létre. Ha nem értesz velem egyet, nyugodtan mondjon.
Az sem ártana, tehát a másik probléma az, hogy tényleg néha a két diploma is bőven kevés ahhoz, hogy az ember megértse azt, hogy miről szól az a 40 oldal, ez is probléma. Itt megmondom még egyszer, az nagyon nehéz dolog, hogy lehetne valami olyan jogszabályt alkotni, vagy hogyan lehetne úgy rászorítani a cégeket arra, hogy ez normálisan működjön, hogy azért ők se kerüljenek olyan hátrányba, hogy mondjuk akkor van 15 dolog, ami nincsen szabályozva, és akkor ott meg nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. Igazándiból nem vagyok benne biztos, hogy létezik egyáltalán jó megoldás, de hogy most ugye ez a dolog a cégek oldalára dől el, az biztos. Tehát ők nagyon jogi nyelven nem is igyekez vagyon azon, hogy mi ezt megértsük. Minden lehetséges módon levédik magukat, mindenre van valami megoldás, általában olyan dolog, ami számukra kényelmes. Ugye pont nem annyira idevágó téma, már csak azért sem, mert se nem határon átnyúló, se nem a Pest-megyei Békedőtestülethez tartozik, de számomra még mindig megdöbbentő az, hogy pénzügyi területen, számlacsomagoknál nekem továbbra is a jogszabály szerint előírás az, hogy én hirdetményekből tájékozódjak arról, hogy most a díjtételek azok megváltoztak. Továbbra sem gondolom, hogy életszerű az, hogy én a banknak a weblapján vagy a falán kihelyezett hirdetményeket fülkészem hónapra, hogy mi az, ami megváltozott. Márpedig így van, tehát ebben most éppen belefutottam, és ennek ellenére, tehát még egyszer mondom, a fogyasztók sokszor nincsenek hogy is mondjam, egy szinten a vállalkozással, tehát ki vannak szolgáltatva továbbra is. Egy másik ilyen terület talán, ami egy kicsikét jobban idevág, az a telekommunikációs szerződések. Uh-huh. Tehát ott is azt látjuk, hogy eszméletlen módon egy 60 oldalas ASZF-ben minden szabályozva van, és a fogyasztó viszont nyilvánvalóan ezt a 60 oldalt nem olvast el, és amikor mondjuk a békétetestület elé kerül az ügy, akkor ismerkedik meg azzal, hogy hát bizony az ASZF szerint erre is, meg arra is joga volt a cégnek.
Internetes vásárlásokról beszélgettünk, Attila, és tényleg közeledik a nyár, ilyen szempontból vannak-e olyan tapasztalataid, vagy kirívó eseteid, ami Magyarországról indult, és mondjuk tényleg nyaralással, ezt így finoman említettük már a műsor elején, ugye, mint probléma felvetést, vagy amivel mi szoktunk találkozni, de hogy milyen ügyek vannak, mire kell odafigyelni, mit, hogyan kell intézni, és hogyha már intézzük, akkor milyen dokumentumokat tartsunk meg, rakjunk el, említetted a fotózás is, de az nyilván probléma esetén. Tehát, hogy vannak-e ilyen életszerű példáid?
Így a nyaraláshoz kapcsolódik az autóbérlés, hogy amit, hiszen a helyszínen, a célországban általában nagyon sokan autót bérelnek. Ugye itt is nagyon sok buktató lehet, amikkel nem árt, ha tisztában vannak a fogyasztók. Csak egy-két példát említek, hogy ugye, amikor átveszük az autót, akkor jellemzően valamilyen jegyzőkönyvben feltüntetik, hogy milyen sérülések vannak már az autón, az utólagos sérülések megkülönböztetősége érdekében. Tehát ilyenkor célszerű például körbejárni az autót, és ténylegesen megbizonyosodni, hogy ténylegesen ezek a hibák vannak rajta. Nem tudunk úgy autót foglalni, hogy ne kérjék el a bankkártyánkat, és valamilyen zárolással egy biztosítékot zároljon magának az autóbérlő cég. Most volt már olyan panaszunk, hogy egyrészt későn oldották fel, tehát a fogyasztó már rég visszaadta az autót, eltelt 2 hónap, és mindig zárolva volt az összeg, hiszen határon átnyúló esetben sokkal tovább tart a zárolást feloldani. De olyan ügyünk is volt, amikor így a bankkártyadatok birtokában még mondjuk 200 eurót levontak a fogyasztó számlájáról, arra hivatkozva, hogy valamilyen sérülés volt az autón, és egyébként ezt a jegyzőkönyvben nem is tüntették fel, csak utóbb jelezték a fogyasztónak, hogy azért vonták le ezt a plusz összeget, mert még visszaadáskor valamilyen sérülés volt. Tehát ilyenkor is hozzánk lehet fordulni, de általában azt tudjuk javasolni, hogy hiába állja föl mondjuk az autóbérlő cég a nyitvatartási időn kívüli visszaadást, vagy pedig azt, hogy valahol hagyja ott a fogyasztó valamilyen bevásárlóközpont parkolójában az autót, és adja le valahova a kulcsot. Onnantól kezdve, ha kikerül a mi érdek, tehát a mi felelősségi körünkből, sokkal nehezebb az bizonyítani, hogy az a kár, azt mi okoztuk, vagy utóbb az átvétel, tehát a leadás és a tényleges átvétel közötti időben valaki egy harmadik személy kárt okozott az autóban. Tehát nagyon sok dolog van, amire figyeljünk. Egyébként erről van egy külön tájékoztató anyagunk a honlapunkon is, az autóbérléssel kapcsolatban.
Nyugodtan mondd be a honlapnak a címet.
magyarefk.hu. Külön kiadványaink vannak a légiközlekedésről, az autóbérlésről. Úgy gondoljuk, hogy így lehet a legjobban tájékoztatni a fogyasztókat, és még egy fontos téma van, csak röviden, az üdülési jogok kérdésköre, hiszen külföldön nagyon sokan belesnek abba a csapdába, hogy 50 évre üdülési jogot vásárolnak külföldön, mert valahogy rábeszélik őket. Most anélkül, hogy belemennék, tudjuk azt, hogy van egy 14 naptári napos meggondolási időnk, elállási jogunk, meggondolhatjuk magunkat, tehát ha bele sétáltunk ebbe az idézőjeles csapdába, és utóbb meggondoljuk magunkat, hogy még sincs szükségünk erre a Kanári-szigeteki apartmanra 50 éven keresztül, akkor még időben kapcsoljunk. Ha meg nem sikerül, vagy esetleg félrevezettek minket, meg lehet akkor is minket keresni.
Meglehetősen életszerűen beszéltél ezek szerint. Engem érdekes, nem kerestek meg, nem is értem, hogy miért. Tehát, hogy manapság így divat, és akkor vannak ilyen problémáitok jelenleg, hogy emberek a Kanári-szigeteken most vásárolnak, vagy bármilyen helyen külföldön ilyen üdülési jogokat. Ez most egy ilyen divattá vált, és egyre több a probléma ezzel kapcsolatban, ezért említetted?
És csak úgy általánosságban említem, hogy nem csak külföldön, hanem Magyarországon is nagyon népszerű az üdülési jogok értékesítése, és a legtöbb panasz abból adódik, hogy a fogyasztók nem tudják, hogy mit írnak alá, hiszen egy nagyon kedves rábeszélő képességgel rendelkező üzletkötő egy ilyen prezentáció keretében, aki előnyöket kiemeli, kedvezményeket ígér, de utóbb a szerződésben sok minden nem kerül rögzítésre, és a fogyasztó emlékszik, hogy valami elhangzott, és azt keresi, és arra hivatkozik, és nem érti. Tehát csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy aki. Tehát ez nem egy rossz konstrukció, aki ténylegesen szeretné ezt, de nagyon sok előnye tud lenni, de ha nem tudjuk azt, hogy mit vállalunk, és hogy milyen feltételekkel, akkor ez nagyon sok panaszt tud szülni, és tudjuk azt, hogy ha hiába fizetünk ki 3-4 millió forintot, és mi 2 év múlva meggondoljuk magunkat, hogy erre nincs szükségünk, eladni nem tudjuk, más nem tudja ezt értékesíteni, és a pénzt azt nem fogjuk visszakapni.
Megmondom, neked őszintén, hogy én azért voltam zavarba, vagy azért jöttem zavarba ettől a pillanattól kezdve, mert hogy én azon gondolkozom, hogy ebben az esetben mondjuk, hogyha hozzátok fordulnék, mert nem stimmel valami, mert hogy én úgy érzem, hogy becsaptak, akkor ez egy ilyen teljesen halott ügy. Tehát ebben senki nem tud segíteni.
90%-ban halott ügy csak, mert van 10%, amikor mi is sikerrel jártunk.
De ez mi múlik? Tehát erre vagyok igazán kíváncsi, mert hogy ugye az Európai Fogyasztói Központ, mint magyarországi szervezet, akkor abban az értelemben nem joghatóság, hogy nem tud gyakorolni semmiféle szankciót vagy egyebet.
Viszont mivel mi a külföldi partnerünkön keresztül keressük meg a vállalkozást, tehát annak van egy ilyen, mondjuk azt, hogy tehát, hogy ez egy hatóság szervezet működik ott is, például,
igen.
Kap egy spanyol szervezettől, egy spanyol vállalkozás egy levelet, akkor arra nagy valószínűséggel válaszol. Tehát már ez valami, hogy válaszol, és válaszra méltatja a fogyasztói panaszt, panasz esetén a másik felet. Lehet, hogy el akarja kerülni a külföldi hatóságnak az ellenőrzését, és hajlandó együttműködni. Tehát itt sokkal, mint hogyha a fogyasztó egyedül próbálkozna, esélytelen, nem tud idegen nyelven, nincs aki rá kényszeríteni legalább egy válaszadásra, vagy egy magyarázatra a vállalkozást, mi ezt meg tudjuk tenni, nem beszélve arról mondjuk, hogy ezek a üdülési jogos szerzések 40 oldal, mondjuk angolul vagy németül, tehát ebből aztán magyar fogyasztó ki nem hámozza, hogy mi van.
Attila, azt is csinálhatom például, hogyha én mondjuk ragaszkodom egy ilyenhez. És azt mondom, hogy szeretnék biztosra menni, hogy fölkereslek benneteket, és azt kérem, hogy segítsetek értelmezni ezeket a szövegeket, vagy ettől ti mondjuk elhatárolottok, mert azt mondjátok, hogy ez nem a ti világotok, nem rátok tartozik.
Segítséget kér, az elemzően akkor van már, amikor már ő aláírt a szerződést, mert olyan nincs, hogy a fogyasztónak ezt elmondják, és neki van ide esetleg hazavinni és átgondolni. Őt addig nyomatják a helyszínen, amíg alá nem írja. Utána van még 14 napja, hogy meggondolja magát, és elálljon a szerződésből, anélkül, hogy neki bármilyen fizetési kötelezettsége lenne. Tehát ez a 14 nap. Utána még vannak lehetőségek, hogyha hiányos volt az a tájékoztatás, amit a vállalkozás adott, akkor lehet, hogy 3 hónap,
de
lehet,
az már egy, az már egy nagy macera.
Tehát 14 napig, hogyha az ember még kapcsol, akkor még van esély. Utána már majdnem, hogy csak a vállalkozás jó indulatán múlik. És akkor mi is csak a szerződést tudjuk megnézni, hogy mit írt alá a fogyasztó, és az alapján tudjuk tájékoztatni, hogy van még valami esélye, vagy
a 14 nap, akkor az európai kultúrkörben mindenhol érvényes. Ez, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk bármit vásárolnék mondjuk külföldön is, és én meggondolom magam mondjuk, akkor 14 napon keresztül.
Mert itt van elállási joga a fogyasztónak, internetes vásárlásnál van ilyen meggondolási joga, de ez még ebben az évben, illetve jövő júniusi különböző, utána jövő júniustól szintén.
Ezt hogy érted?
Hát ahány ország, annyi határidő. Minimum 7 munkanap, valahol 8 munkanap például nálunk, valahol 14 naptári nap, valahol 10 munkanap. Ez az EU.
Tehát, tehát minden országban az, hogy én mennyiben állhatok el, tehát hány napon van arra vonatkozólag, akkor azt is érdemes tudni, hogyha bárhol ilyen nagyobb értékű összegű, vagy bármit én szeretnék vásárolni, akkor azért jó, hogyha előtte tudom, hogy mennyi az az elállási idő, ne talántán, hogyha meggondolom magam.
Hát 7 munkanap az minimum megvan minden országból, ennél kedvezőbb néhány ország, mi nálunk is 8 munkanap,
igen.
Tehát ezt nem árt tudni.
99.5-ös, az adás telefonszáma 3539451, SMS-t a 7070-6995-re, vagy adásüzenetet a rádiókú.hu-ra tudnak küldeni. És mai napi vendégem dr. Kriss Attila, az Európai Fogyasztói Központ magyarországi vezetője, valamint Szép Gábor, a Pesmélyi Békéltető Testület munkatársa. Még az autóbérlésről kapcsolatban szerettél volna mondani valamit.
Igen, így az autóvásárlással kapcsolatban külföldön, hogy látjuk, hogy nagyon sok tipikus csaláseset van ezzel kapcsolatban is, csak egy példát elmondjak, hogy ezzel is tudjam érzékeltetni, hogy mennyire kell figyelnie és körültekintően eljárni a magyar fogyasztóknak. Tehát van egy olyan tipikus csalás forma, amikor Angliából hirdetnek meg egy autót, egy használt autót, arra hivatkozás, hogy a tulajdonosa Európából, tehát valamelyik másik európai országból kiköltözött Angliába, és hát ugye ott a jobbkormányos közlekedés miatt már nem akarja használni azt az autóját, amit itt Európában használ, és el szeretné adni. Nagyon kedvező áron, és azért, hogy a fogyasztó bizalmát, az érdeklődő bizalmát erősítse, felajánlja, hogy hát csak a vételárnak az egy részét kell, hogy átutald előre, és azt se nekem, mert az eladónak, hanem egy függetlennek tűnő szállítmányozási cégnek, tehát aki egy létező cég, egy bejegyzett vállalkozás, de ezzel is azt erősíti az eladó, hogy van egy független cég, aki majd akkor tehát kezeli a vételár átvételét, és igazolja, és át fogja adni majd az autót a vásárlónak, és ilyenkor történik az, hogy eltűnik mind a két cég, ez a megbízható cég, ez igazából az eladónak a
pillanatban, hogy átküldte.
Hogy átküldi a pénzt, és az autó az soha nem érkezik meg Magyarországra. Vagy pedig először még több pénzt próbálnak kicsalni a magyar érdeklődőből, tehát hogy éppen a vámon áll, vagy valahogy be kell hozni az országba, és ezért még plusz pénzt kell fizetni, de az az autó soha nem állott a vámon, az még mindig Angliában van. És mind azért van, hogy a fogyasztótól kicsalják a pénzt. És annyit kell tudni, hogy ha nem bankkártyával fizetünk, akkor lényegében semmilyen garanciánk nincsen, mert bankkártyánál vannak különböző opciók, amit a bankkártya társaságok adnak, különböző szerződésszegésre, vagy a csalás áldozatai vagyunk, ott tudunk jogorvoslatért a bankhoz, vagy a bankkártya társasághoz fordulni, de ott vannak lehetőségeink, de mint utalással, vagy valamilyen egyéb fizetési móddal, amiben nincsen egy harmadik közreműködő, egy független fél, ott nagyon nehéz utólag bármit is csinálni.
Ebben az esetben, amit mondjuk most így leírtál, hatósághoz fordulhatunk, rendőrséghez feljelentést tehetünk, de ennyi, ugye?
Lényegében ennyi, és hát kérdéses, hogy mit tud utána a rendőrség
persze.
Elérni, pláne, hogyha itt sem az eladó egy álnéven, egy mondjuk egy kitalált címen, kitalált telefonszámmal magát hirdető eladó, tehát lényegében utána menni egy nyílt e-mail címmel, ami ugye nem köthető senkihez, sokkal nehezebb megtalálni azt, hogy ki volt itt a hunyó, és ezért ezekben jobb nem beleesni, inkább jobb elkerülni.
Meg mondjuk egy autóvásárlás relatíve egy nagy összegű kiadással jár, tehát azt tényleg nem lehet elmondani, hogy egy pár eurós ilyen apróság az, amit csinálnak. Lehet, hogy most meg fogtok rám haragudni, de egy kicsit nekem összecseng a ti tevékenységetek, de választjátok szét, vagy kössétek össze azt, amit össze kell, vagy szét kell választani. Úgy értettem, hogy a Pestmegyei Békéltető Testülethez, hogyha nekem bármiféle panaszom van, és szeretném ezt elintézni, és ugye ez egy nagyon jó kezdeményezés, és egy nagyon jó szervezet, hogy nem jogi útra terelem az ügyet, rövidre próbálom zárni, valóban kapok jogi, fogyasztóvédelmi és egyéb segítséget ahhoz, hogy le tudjak ülni és tárgyalni. Ne csak az érzelmeim meg a saját gondolataim vezéreljenek, mondjuk, hogyha egy céggel problémám van, akkor odafordulok a Békéltető Testülethez a panaszommal, ti megítélitek, hogy ez megállja a helyét, rendben van-e, ismeritek a szabályozást. Ebben az esetben az a legjobb, hogyha oda megyek a mondjuk a Pest-megyei Békéltető Testülethez, és kérem a segítségét. Idáig helyes? Gábor, amit mondok?
Nagyjából igen.
Nagyjából. Ha mindez mondjuk külföldi cég, tehát mondjuk külföldön vásároltam, vagy külföldi mondjuk a bejelent, nem tudom, a szék helye és így tovább, akkor pedig az Európai Fogyasztói Központhoz kell fordulnom, mert abban az esetben ti tudtok nekem segíteni.
Ez így van, tehát amint nem belföldi panaszról van szó, tehát amint nem magyar vállalkozás az érintett, hanem más EU-s országbeli izlandi vagy norvég, akkor hozzánk is tudunk érdemben segíteni. Ha ez a külföldi vállalkozás mondjuk amerikai, kínai, japán, ukrán, tehát EU-n kívüli, akkor érdemben nem tudunk segíteni, viszont tájékoztatást tudunk adni, hogy abban az országban milyen fogyasztóvédelmi hatóság működik, aki ez esetleg bejelentést tehet a fogyasztó. És még annyit ki kell, hogy emeljek, hogyha mondjuk nem sikeres a közreműködésünk a külföldi vállalkozással szemben, tehát nem működik együtt.
Igen.
Mi abban is tudunk tájékoztatást adni, hogy a 28 országban, a másik 28 országban létezik-e békeértető testület, mert egyébként nincs minden országban úgy, mint nálunk. Ha létezik, akkor pontosan melyik az a kompetens, melyik tud ezzel foglalkozni, és még abban is tudunk segíteni, hogy a külföldi szervezetünk útján képviseljük a fogyasztót a külföldi békeértető testület előtt. Tehát elég sokáig tudjuk képviselni a fogyasztó ügyét, és még akkor is van még egy lehetőség, hogy akár a külföldi országban az ottani alternatív vitarendező fórum vagy békető testület előtt a panasz rendeződjön.
Hát meg kell, hogy mondjam neked őszintén, és ugye ez ingyenes tevékenység, ezt az elején kiemelted. Azért a magyar fogyasztók ilyen szempontból, és nem biztos, hogy a legjobb szót használom, de meglehetősen jó helyzetben vannak, mondhatnám, hogy el vannak kényeztetve, lehet, hogy nem tudnak róla olyan nagyon széles körűen, nem? Hát mert amit itt leírtál, hát lényegében átadom az ügyemet, egy valós problémás ügyet, és hát egy hatalmas segítséget kapok. Lényegében a teljes bürokratikus, adminisztratív, jogi és egyéb hátteret mind biztosítjátok.
Igen, tehát mi azt próbáljuk meg, hogy ne kelljen a fogyasztónak pereskednie. Mert ha már odáig jut a fogyasztó, hogy a pereskedésen gondolkodik, akkor tényleg a költség és az idő tényező sokat számít. És még egy fontos dolog, hogy ugye a fogyasztó kisebb értékű panaszokkal, követelésekkel nem mennének bírósághoz. Magyar vállalkozáshoz szemben elmennek még a békeértető testülethez, de annyi.
Gábor, hol van az a, ha tudod, tehát hogy így nagyjából, nem pontos adatot, hol van az az összeghatár körülbelül, amíg az emberek egyébként hogy azt mondják, hogy hát a békéltető testületet megpróbálom, bíróság már annyira nem érdekel, mert azt érzem, hogy ott az bukóba fog átmenni ez a történet. Tehát hol vannak ezek az összeghatárok?
Hát ezt egyébként nagyon nehéz meghatározni, nyilvánvalóan egy 30-40 ezer forintos ügy alatt nem nagyon fog senki bíróságra menni, de nagyon nehéz ezt belőni, hiszen a békétető testület előtt is Pest megyében is találkoztunk már másfél milliós értékkel bíró gépkocsi garanciális javításához kapcsolódó ügyen, amit szintén elhoztak előtte, igazott már ugye egy kicsit komolyabban, mert mind a két fél jogi képviselővel jött, de ezzel együtt ugyanúgy elhozták előtte békétető testülethez, hogy legalább lássák, hogy mégis, ha esetleg nem is tudnak megegyezni, de mi lenne mondjuk egy bírósági perben is a kimenetel a dolognak, hiszen itt is azért jogvégzett emberek is vannak az eljáró tanácsban mindenképpen, tehát meg tudják ítélni az ilyen bonyolultabb, összetettebb ügyeket is. Ugyanakkor ugye van olyan ügy, ami már a médiában is nyilvánosságot kapott, amikor valakit annyira fölbosszantott egy táskához kapcsolódó minőségi kifogásnak a nem megfelelő rendezés, ami 31 néhány ezer forint volt, hogy igenis vállalta azt, és fogta magát is egyből bírósághoz ment, mert azt mondta, hogy velem ne szórakozzanak, de jellemzően azt gondolom, hogy 100 ezer forint alatt nem hiszem, hogy nagyon a perben gondolkodnak az emberek, hiszen a per az egy hosszadalmas és relatíve tényleg költséges dolog.
Van-e különbség, és ez nem áll naív módon kérdezem, ugye ti a békéltető testület révén a magyarországi cégeket meglehetősen jól ismeritek, és gondolom a fogyasztói kultúra iránt ti fogékonyságukat is meglehetősen jól ismeritek. Ti pedig azért a külföldi cégek esetén van egy nagy tapasztalat, hogy hogyan járnak el. Van különbség mondjuk két fajta kultúra a fogyasztóvédelem szempontjából, kérdezem persze, a két kultúra között?
Hát nekem inkább az a nagyon furcsa dolog, és ezt szomorúan kell, hogy megállapítsam, hogy ugye van, egyre inkább itt van a globalizáció, tehát egyre többször van az, hogy az a cég, amelyik Nyugat-Európában jelen van, az Kelet-Európában így jelesül, Magyarországon is itt van, és azt kell szomorúan megállapítanom, hogy jó néhány esetben ki kell, hogy jelentsük, hogy ugyanaz a cég Magyarországon sokkal többet enged meg magának, már elnézést a kifejezését, mondjuk Nyugat-Európában. Tehát másképp kezeli egész egyszerűen a fogyasztói panaszokat, és nyilvánvalóan nem a hazai és magyar fogyasztók előnyére. Nyilvánvalóan már ez sem mindig igaz, és ez sem minden cégre természetesen, de sajnos néhány esetben ez valóság, hiszen látjuk, hogy nem biztos ugyanúgy kezelni, hogyha mondjuk, nem tudom én, Németországban vagy Franciaországban lennénk, mint ahogy itthon kezelik, és azért ez eléggé elgondolkoztató, annak ellenére, hogy egyébként azt is tudjuk, hogy ugye Nyugat-Európa, míg Magyarországon például vannak olyan speciális jogszabályok, vagy nem is biztos, hogy annyira speciálisak, amik pluszban védik a fogyasztót, például van egy kötelező jótállás, ami egy év, ez Nyugat-Európában nem is minden országban van meg, ennek ellenére mégis másképp kezelik a fogyasztót, és ha látják rajta, hogy nem egy notórius reklamáló, aki minden héten visszahoz valamit, akkor leültetik, elnézést kérnek, és jó esélye, vagy visszaadják a pénzt szó nélkül, vagy pedig kicserélik azt a bizonyos terméket. Magyarországon ez nem mindig van így. Sokszor belefut a fogyasztó ebbe a bürokratikus intézési módba, amikor azt mondjuk, köszönjük szépen, hogy visszahozta, elküldjük úgynevezett bevizsgálásra.
Igen. Ez ismerős.
A bevizsgálás nál utána lehet, hogy korrekt ez a bizonyos bevizsgálás, de egy-két céget meg is tudnék nevezni, amelyik kifejezetten azzal szórakozik, hogy a bevizsgálás alatt azt érti, hogy utána jön egy Bianco szakvélemény, ami alapján az esetek 99,9%-ában a cégnek van igaza, uh-huh. úgyhogy egyébként a hiba okát pontosan meg sem nevezik, uh-huh. És innentől kezdve ugye a fogyasztónak megint azt maradna, hogy akkor tényleg kell bíróságra mennie mondjuk egy 20 000 forintos tipővel, vagy egy nem túl drága igen. szórakoztató elektronikai termékkel, amit nem biztos, hogy felvállal. Tehát a kérdésedre az egyszerű válasz az az, hogy sajnos ugyanaz a cég sem mindig ugyanúgy kezeli a fogyasztói problémákat.
Attila, nagyon kevés időnk marad, de az még érdekelne így zárásképpen, hogy mi történik akkor mondjuk, hogyha a magyar fogyasztónak már pedig igaza van. És a magyar fogyasztó hát hogyan érvényesíti ez iránti jogát mondjuk egy külföldi céggel szemben, aki viszont azt mondja, hogy nem érdekel. Akkor mi történik?
Tehát, hogyha nem működik együtt a uh-huh. hálózatunkkal, akkor még ugye ott van a külföldi országban a béketőtestületi eljárás. Ugye a hány ország annyiféle rendszer, tehát van olyan ország, ahol bírói szintű majdnem, hogy a béketestület, uh-huh. és akkor ott már hajlandó együttműködni a vállalkozás a külföldi béketestülettel. Ha ez nem jár eredménnyel, tehát még itt sem működik együtt, vagy nem teljesíti azt a döntést, amit a béketestület hozott, akkor ugye a fogyasztónak egy lehetősége van bíróságra menni, és ilyenkor merül fel a kérdés, hogy melyik ország szabályait kell alkalmazni, melyik ország bíróságához fordulhat a fogyasztó. És ilyenkor, hogyha a fogyasztó még tényleg szeretné ezt tovább vinni, akkor ebben tudunk neki még segíteni, hogy megmondjuk, hogy a magyar, illetve az uniós szabályok alapján most magyar vagy külföldi bírósághoz kell fordulnia, de ennél többet őszintén már nem fogunk tudni tenni érte, uh-huh. hiszen a fogyasztónak itt már tényleg a bíróság az a végső fórum, amely tud neki segítséget nyújtani, és ehhez már célszerű egy jogi képviselőt, egy ügyvédet igénybe vennie, de egészen eddig, a pontig az esély megvan, és uh-huh. egyébként tapasztalataink szerint olyan 60-70-75% az, amikor valamilyen kompromisszumot, egyességet el tudunk érni, tehát ami a fogyasztónak is megfelelő.
Ez meglehetősen nagy arány egyébként.
Igen. Olyan vállalkozások esetén hangsúlyozom, amelyek hajlandóak együttműködni, tehát amelyek ténylegesen komoly gazdasági szereplők, és nem csak csalást elkövetnek, illetve olyan esetben, amikor a fogyasztó igénye megalapozott, mert amikor nem megalapozott, amikor nincs igaza a fogyasztónak, akkor mi méltányosságot meg tudjuk próbálni, hogy valamit esetleg a vállalkozás uh-huh. mégiscsak tenne a fogyasztóért, de ha ugye erre a vállalkozás nem köteles, és hogyha nem teszi meg, akkor a fogyasztónak mi már mi sem tudunk segíteni, mert nincsen igaza.
Hát elront ez az óránk. Én azt gondolom, hogy ezt a témát majd, hogyha kedvetek lesz, és egy kicsit később akkor folytassuk, mert rengeteg izgalmas és érdekes dolog van, akár konkrét példákkal is. Az Európai Fogyasztói Központ magyarországi vezetője dr. Kriss Attilát, valamint Szép Gábort a Pest megyei Békéltető Testülettől hallották a mai műsorban. Köszönjük szépen a figyelmüket. Viszont hallásra.
Köszönjük. Hallásra.